jót, kinek szíve gondol jót, adjon Isten annak jót, kinek szíve gondol jót.
A Püski Kiadó történetéről Somogyi Ágnes készített interjút.
A legendás hírű Püski könyvkiadó az idén 80 éves. Ebből az alkalomból beszélgetünk Püski Istvánnal. Arra kérem önt, hogy egy kicsit a múltról, a fontosabb fordulatokról, ha lehet.
A kiadónk ma Magyarország legöregebb működő könyvkiadója.
Gyanítottam, hogy így van.
39-ben alapította édesapám, Püski Sándor, így majd tényleg a nevét is muszáj mondani, megérdemli. Azzal a céllal, az úgynevezett népi írók kiadója legyen. Mondok egy-két nevet, hogy mégis be lehessen illeszteni. Szabó Deső, Sinka István, Németh László, Féja Géza, vagy Veres Péter például. Népi írók, akik aztán később 40-es évek elejére, mint mozgalom is megjelent, és jól ment a könyvkiadó édesapámék ügyessége következtében. Az egész országot, és már Erdélyt is, Felvidéket is, Délvidéket is beleértve, 7-800 fiatal könyvterjesztője, egyetemista, gimnazista volt a kiadónak, és ezeknek 43-ban rendeztek egy konferenciát. Ezóta egy úgynevezett zárszói konferencia, ami híressé lett, olyan dolgokat próbáltak megfogalmazni, ami a jövőre is vonatkozott. Németh Lászlónak volt az egyik legkeményebb beszéde, sajnos közben jött a háború. Néhány könyvterjesztő, ha nem is tudott eljönni, mert katona volt. De 600-an részt vettek. 45 a fordulat, a politika úgy ítélte meg, hogy az úgynevezett népi mozgalmat nem szabad belevenni az új világ kialakításába, és pár szerzőjét a kiadónak kiemeltek, ilyen volt például Veres Péter, vagy Erdei Ferenc, de olyanokat, mint Németh László, mint Sinka István, fasisztának nyilvánítottak, ugyanígy Féja Géza, lehetne tovább sorolni. Mindenesetre a kiadó ennek következtében nagyon nehéz helyzetbe került.
Továbbra is magánkézben volt.
Abszolút magánkézben volt, igen. És még egy igazán nagy volumenű könyvet jelentetett meg ebbe az időszakba, az pedig a Szabó Lőrinc Tücsökzene című önéletrajzi ilyen vers folyamát, ami csodálatos. Szabó Lőrinc is abban az időben fasiszta költőnek volt nyilvánítva. Részben ez volt az indoklás, hogy 50-ben államosították a kiadót. És a könyvesboltunkat is elvették. Szerencsére ebből azért ki tudott a család úgy jönni, hogy nagyon sok barát volt. Volt egy Megyeszi Ferenc nevű szobrász. A László Gyula régész professzor történész, aki egyébként művészettörténész is. Ő írt a Megyeszi Ferencről egy tanulmányt. És 45 után Erdélybe ragadt. Édesapám ment be a hivatalos szervekhez, hogy engednék, hogy átjöjjön Magyarországra. Végül is őt megengedték, hogy átjöjjön, és akkor a Megyeszi Ferencet is elkezdték fölkapni. Egy befutott szobrász lett. Édesapám még a nagyon jóba lett, és tudta, hogy nagy bajban vannak, rábeszélt, hogy tanulják ki a kerámikus szakmát, és az ő szobrait kezdték el másolatként gyártani, és abból élt a család.
Tehát egy egészen más
egy vonal. Hihetet, olyan történet, ami nem mindennapos. Már én ennek következtében lettem kerámikus. Nekem az eredeti szakmám kerámikus.
De aztán, a történelem továbbra is tovább szól.
Így van, aztán jön 56, újra alakul a parasztpárt, édesapám is több funkciót tölt be. 56 után természetesen megint baj van, megint nem lehet tovább működni. A kerámiát továbbra is csinálják. 56 végén két legidősebb bátyám kimegy Amerikába. Mi maradunk szüleimmel együtt. 62-ben megint letartóztatják édesapámat, ekkor el is ítélik, 4,5 év börtönre.
Valami összeesküvéssel?
Államellenes összeesküvéssel való felbújtás. Ez volt a vádpont. Azt mondta neki a kihallgató rendőr, hogy ha magába szidja a rendszert, az még csak kihágás. De ezt két embernek elmondja, akkor ott már felbújtás. Végül szerencséje van, mert 63-ban jön az amnestia, kiengedik, 66-ban szüleim kimennek, a két bátyám az Amerikába.
Némi... Csoda, hogy kiengedték.
67-ben visszajönnek azzal, hogy eldöntötte édesapám, hogy Magyarországon őt nem tud könyvet kiadni, és inkább kimegy Amerikába, és majd elkezdi újra a könyvvel való foglalkozás, és beadja mindenhova a papírokat, hogy engedjék ki kivándorlóként. 3 évbe kellett, mire megadták nekik az engedélyt, 70-be tudtak elmenni, és itt mondom el, hogy 2,5 év után már édesanyám nem bírta tovább, és elment Erdélyi Ferenchez, hogy segítsen már, mert azt mondja neki Erdélyi Ferenc, hogy azért intéztem el nektek 66-ban, hogy megkapjátok az útlevelet, hogy ne gyertek vissza, miért voltatok olyan hülyék, hogy visszajöttetek. Végül is 70-ben megkapják a kivándorló útlevelet, és ki tudnak menni, és akkor alapítják meg kint a kiadót, akkor már Püski néven, nem Magyar Élet néven, hanem Püski kiadó néven. Nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Én itt, mint kerámikus élek, feleségemmel, egy gyerekemmel együtt, 73-tól kezdve már elkezdenek bombázni, hogy nem bírják egyedül, hogy menjek ki hozzájuk. 76-ban nagyon nehezen kiengednek, akkor volt a Helsinki Egyezmény, családegyesítés alapon lehet kérvényezni a kimenetet. Én nem akartam az országot úgy elhagyni, hogy ne jöhessek vissza. És én akkor kapcsoltok be a könyvkiadó munkájába, és azóta dolgozom a könyvkiadónál. Én nyugodtan elmondhatom, hogy körülbelül 60 óta a szüleimmel együtt dolgoztam. És ma is azt csinálom, amit ők rám bíztak.
És kint pedig fantasztikus dolgokat hoztak létre.
Igen.
Hogy tudtak működni, hiszen itt nem lehetett kiadni bizonyos műveket. Hogy kerültek ki ezek a kéziratok?
99%-a, ami magyarországi kézirat, az úgy került ki, hogy kicsempészték. Ebből a leghíresebb a Durai Miklós kutyaszorítója, amiért édesapámat ki is tiltották egy évre az országból. De volt sok minden. Csóri Sándornak írásai, Csurka Istvánnak, Sánta Feresznek, Fekete Gyulának, Sütő Andrásnak, Kányádi Sándornak, kisebb verses kötetei, mindegyiket meghívta a kiadót előadó körútra. Tehát ők végigjárták Amerikát és Kanadát. Tulajdonképpen ez építette föl ott kint a kiadónkat. Nagyon sok magyar van Amerikában. Tudtuk nekik nyújtani a magyar szót, a magyar irodalmat és a magyar szerzőket. És nem csak a magyarországi, felvidéki is, erdélyi is, és a szorvány magyarság szerzői is
ez
megjelentek.
Nagy lehet, ez egy óriási összegyűjteni.
Gondolja el, hogy én 76-ba kerültem ki, 81-re a kiadónk a legnagyobb választékű magyar könyvesbolt volt a világon. Mert a világ minden tájáról megjelentek nálunk a könyvek, az újságok.
Tehát ez egy szellemi központtá vált.
Ennek, igen,
ha a könyveket nézzük, sokféle műfaj. Nem csak szép irodalom, hanem
politikai írások.
Sok politikai írás jutott vissza
Magyarországra. Igen, hát az volt a nagyon nehéz, a csempészés Magyarországra, mert mi nem csempészhettük. Ha megjelent a könyvesboltunkban egy magyarországi magyar, nézte a könyveket, és jaj, de jó lenne ez a könyv, Durai, Faludi, bárki. És akkor megkérdeztük tőle, hogy szeretné a könyveket, azt mondja, igen, de nincs pénze. Ha hajlandó hazavinni, megkapja ingyen.
Könyvben, vására vitte a bőrét.
Vására, és akkor ő azt Magyarországon terjeszteni tudta a baráti körbe. Ennek
tudott terjedni.
Édesapám már 75-től kezdve minden évben beadta a kérvényt, hogy a szorvány magyarság, tehát a nyugati magyarság kapjon egy pavilont a könyvhétre. Ez először, ha jól emlékszem, 87-ben történt meg. Nem lehetett minden, de már valamit haza lehetett hozni.
Főleg
verseket, de legalább lehetett. És aztán hát 89-ben jött a változás.
A könyvkiadó így haza tudott jönni.
Tehát édesapámnak mégiscsak sikerült újra Magyarországon nagyon sikeres könyvkiadóként működni. 2004-5-ig az egy abszolút siker volt. De a nemzetben gondolkozó magyarságnak is egy nagyon fontos misszió volt, hogy nálunk mindig megtalálták azokat a lélekerősítő könyveket, én így szoktam mondani.
Amilyen kicsi ez a könyvesbolt, olyan hatalmasabb forgalom.
Volt. Ez múlt idő sajnos már. Az egyik oka szerintem azok a erős szerzők, például Csóri Sanyi vagy Fekete Gyula már nem nagyon van. Az 50 év alatti korosztály már nem gondolkozik irodalomba. Internetben gondolkodik, ahol kimondja magából azt, amit egyébként irodalomban mondanak itt.
Ez mégiscsak más.
Szerintem teljesen más. Nem erről beszélek, hogy most nem szabad az internetet használni. Én is használom különböző okokból,
hát,
mert muszáj.
Gondolom, a könyvkiadásban is segít.
Ez a másik dolog, hogy egy-két szerző mondja, hogy fölteszi az internetre, és mondom neki, hogy figyelj, ez mind rendben van. A kiadó tönkre megy, ez az egyik rész. Fölteszed az internetre, akkor te miből fogsz élni? Te is tönkre mész. A kiadónak az is egy feladata, hogy van egyfajta pozitív kontroll.
Ha ez a láncszem kiesik,
akkor megszűnik az a fajta kontroll, ami segíti az írót, hogy jó műveket tegyen ki.
Ha nézzük a jövőt, akkor ezek megmaradnak?
Amit én ma fölteszek, az 5 év múlva már nem lesz letölthető. Tehát eltűnik. Más kódra. A papír alap az megmarad.
Megfordulhat a kocka.
Igen, csak az a nagy kérdés, hogy a kultúra túlélje a zuhanást. Mint olyan könyvek kiadója, amelyik a nemzeti irodalmat próbálja segíteni, én nem adok ki nemzetközi irodalmat. Én azt tartom nemzeti irodalomnak, mindegy, hogy ki írja, amelyik a magyar lelket neveli, növeli. Elolvasom a jót a nemzetközi irodalomból, de nem adok ki. Az legyen másnak a feladata. Elvárom a magyar kulturális kormányzattól, hogy elsősorban azt a irodalmat támogassa, amelyik nemzeti irodalom, mert ha a nemzet lelke romlik, a magyarság is nemzetközivé válik. És én nem szeretném.
Úgy látja, hogy ennek van túlsúlya?
Hát igen, mert ők fizetnek jó.
Nehéz küzdelem.
Egyre nehezebb.
Nagyon jó, hogy online lehet.
Igen, lehet. Úgy folytatjuk, hogy a könyv megrendelhető interneten, digitálisan, de papíralapon is.
Milyen példányszámokkal dolgozik?
Egyetlen egy szerzőnk van, akit nagyobb példányba tudunk kiadni, a Cejbert Róbert Gyula, főleg ilyen történelmi regényeket ír, Attila, Pozsonyi csata, őt általában 3000 példányban nyomtatom ki, a többit az 3-400-500 példány.
Nem lehet most
nem.
Már a régi
példányszámokat. És ezt mind magunk itt kinyomjuk, rekötjük. Az egyik fiam a tördelő szerkesztő, minden magunk csinálunk.
Egy igazi családi vállalkozás. Mind. Reméljük, hogy kilábalunk ebből a hullámzölgyből.
Én is remélem. A hitem változatlanul megvan.
Püski Istvánnal Somogyi Ágnes beszélgetett.